Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Nagy Barnabás és Pátkai Anna szülők Artúr nevű gyermekét. A keresztségre készülve énekeljük a 412. dicséretünk második versét. A 412. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, a Lukács evangéliuma második részének 52. verséből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Amit először olvastam a Bibliából Jézussal kapcsolatosan, az ő gyermekkorát említi, hogy gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez minden szülőnek a vágya, hogy a gyermeke úgy gyarapodjék értelemben, bölcsességben, testben, lélekben, hogy az Isten áldása legyen az életén. És ez az ígéret reánk nézve is igaz, hogyha az Úrban bízunk, ha Jézus Krisztusra nézünk, hogyha Jézus Krisztust követjük, akkor mi is meg fogjuk tapasztalni az ő közelében, hogy ami Jézus Krisztusra nézve igaz volt, az ennek a gyermeknek az életében is megvalósulhat. Mert nem csak az a fontos, hogy egészséges legyen, ez is nagyon fontos, hanem az, hogy lelkileg is közel kerüljön az ő megváltó urához, Jézus Krisztushoz. Aki ezt parancsolta a tanítványainak, hogy ti is tegyetek tanítványokká másokat, és kereszteljétek meg őket a Szent Háromság Isten nevében. Ahogy most ennek a jézusi parancsnak engedelmeskedve elhoztátok gyermeketeket, úgy a folytatásra nézve is azt kéri Jézus Krisztus, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez a szülők és keresztszülők nagy feladata, hogy a gyermekeket megtanítani Jézus Krisztus ismeretére, az ő követésére. Megtanítani imádkozni, megtanítani arra, hogy ő is Jézus Krisztus által lehet Isten gyermeke, hogy ő is eljuthat arra a pontra az életében, amikor megvallja hitét a gyülekezet közösségében. Isten adhat a kis Artúrnak is növekedést testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ezért ez a keresztelés csak egy kezdet a gyermek életére nézve, hiszen a folytatásban el kell jutnia neki is oda, hogy megváltóját megismerje, vallást tehessen róla. Ehhez mi is megadunk minden segítséget az egyház részéről, de elsősorban a családban kell olyan légkörben felnövekednie, ahol Isten és emberek előtt való kedvességet fog megtapasztalni, és egyszer ő is megvallja majd hitét az Isten népe előtt, a gyülekezet közösségében. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi lesz a neve? Artúr, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Amen. Artúr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át karjára, megkeresztel gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, a te örökké való szeretetedért, hiszen tőled száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Így adunk hálát gyermekünkért, gyermekeinkért. Neked köszönjük, hogy megőrizted mind az édesanyja, mind a gyermek életét a nehéz órákban, hogy Most együtt adhatunk hálát a gyülekezet közösségében, hogy a te szövetségedbe is befogadtad gyermekünket. Kérünk, hogy adj nekünk, szülőknek, keresztszülőknek olyan hitet, rád figyelő szívet, odaadó buzgóságot, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket, gyermekeinket hitben nevelhessük fel a te dicsőségedre. Áld meg ennek a gyülekezetnek a közösségét is, hogy mint nagy család szívünkben hordozzuk, imádságban eléd vigyük gyermekeink életét, növekedését, hitbeli gyarapodását. Legyen a te áldásod mindannyiunkkal nagy nevedért. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét. Szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét és áldását kérve a család életére. 105. Zsoltár első 3 versével készüljünk Isten igéjének hallgatására. A 105. Zsoltár első 3 versét, adjatok hálát az Istennek. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint megírva található a Máté evangélium a 6. részének 9-től a 13-ig terjedő verseiből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté evangélium a 6. részének 9. és következő verseiből így hangzik az ismerős ige. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mennyei édesatyánk, aki most is a te hűségeddel, szereteteddel fordulsz hozzánk, és elkészítetted ezt az Isten tiszteleti alkalmat, ahol imádságra nyílhat a szívünk és szánk, énekelhetjük a zsoltárokat, dícséreteket, lelki énekeket, részt vehetünk az ige hallgatásában és az úrvacsorában, a veled való meghitt közösségben. Add, Urunk, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. Észrevegyük mindazt, amiért hálát adhatunk, hiszen az elmúlt héten is annyi sok jót kaptunk tőled, és így adunk hálát mindenért, amit átélhettünk, megtapasztalhattunk. Még azokat is neked köszönjük, amelyek fájdalmasak és szenvedésekkel teli időszakok voltak, hiszen ezekből is úgy hoztál ki bennünket, hogy megerősödött a hitünk, és még inkább éreztük, hogy rád van szükségünk, és nem felejtettük el, hogy neked köszönhetünk mindent. Jöjj, és lelked által érintsd meg a szívünket, hadd lehessünk az igének hallgatói, befogadói és megtartói. Amen. Az ige hallgatására készülve a 331. dicséret első versét énekeljük, a 331. dicséret első versét, mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, az előbb olvasott imádságban, a mi atyánkban van megírva, valamint Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele, 4. részének 6. és 7. versében. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A kedves testvérek, mögöttünk van egy evangelizációs hét, még ha csak egy fél hét is volt, így emlékezünk vissza, hogy ezen a héten az Úrtól tanult imádságról, a mi atyánkról hallottunk. És ennek az imádságnak az elejéről hallottunk egy prédikációt múlt vasárnap, itt az istentiszteleten, majd pedig a hétköznap estéken a mindennapi kenyérért, a bűnbocsánatért való kérések hangzottak, valamint a befejező dicsőítés vezérfonala segített bennünket abban, hogy még jobban elmélyüljünk abban az imádságban, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. És mindegyik evangelizációs alkalmon volt olyan ima csend, amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy beszélgessünk Istennel, ahogy ezt már évek óta gyakoroljuk itt az istentiszteleten, hogy a lelkipásztor imádsága és a mi atyánk között van egy kis csend, amikor mi magunk is imádságban az Úrhoz fordulhatunk. Egyszer megkérdeztem egy rendszeres igehallgatót, hogy ebben az imacsendben ő miért vagy kiért szokott imádkozni, és az illető zavarba jött, mert imádság helyett inkább el szokott kalandozni a gondolataival, és rendszerint nem az Istennel való beszélgetésre használta ezt a csendes percet. Itt most komolyan feltehetjük a kérdést, hogy jól élünk-e mi az imádság lehetőségével. Azzal, hogy Isten elé járulhatunk, azzal, hogy Isten lehetőséget biztosított számunkra, hogy ő vele beszélgessünk. Jól élünk-e az imádság lehetőségével? Mert az imádság egy olyan lehetőség, amiből nincs még egy a világon. Közvetlenül kapcsolatba léphetünk a legfelső hatalommal, a világ irányítójával, aki egyszerre képes minden hívást fogadni és érdemben válaszolni rá. Isten beenged minket magához, és nem csak szól hozzánk, hanem mi is elmondhatjuk neki, amit szeretnénk, elérhetővé tette magát az imádság csatornáján. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már úgy, hogy hivatalos ügyben telefonálnunk kellett, és nagyon nehéz volt bejutni egy olyan ügyintézőhöz, aki tényleg segítségünkre lehetett. Előbb egy azonosító számot kellett bepötyögnünk, majd egy gépi hang felsorolta, hogy milyen ügyben melyik számbillentyűt válasszuk, majd újabb menüsorok következtek, végül pedig hosszas zenét hallgatva kellett várnunk az ügyintéző jelentkezéséig, ami vagy sikerült, vagy nem. Jó esetben el is értünk valakit, aki emberi módon kész volt tárgyalni velünk. Istenhez nem ilyen nehéz bejutni. Ő mindig készen áll, hogy meghallgasson minket. Keresztény körökben a Zsoltárok 50-15-öt szokták mennyei hívószámnak nevezni. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Maga Isten mondja ezt nekünk, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Milyen jó, hogy Isten ilyen elérhető számunkra. És Jézus, amikor a minta imádságot adta a mi atyánkot, akkor azért mondta el ezt, mert a tanítványai kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Ti pedig így imádkozzatok, mondta Jézus, és elmondta ezt az imádságot, Nem azt kérte, hogy ezt imádkozzátok, ahogy mi szoktuk tenni, hanem ez legyen egy minta imádság, amit példaként magunk előtt láthatunk, és ennek a mintájára mi is megszólíthatjuk a mi mennyei atyánkat. És úgy tűnik, hogy ez az imádság csupa kérésből áll. Onnantól kezdve, hogy szenteltessék meg a te neved, egészen odáig, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, csupa kérések sora. Van azonban a végén egy olyan mondat, amelyik Isten dicsőítésébe, magasztalásába megy át, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És ezzel a mondattal Jézus arra tanít, hogy miután én elsoroltam a kéréseimet, ismét nézzek föl lelki szemeimmel az atyára, hódoljak előtte, imádjam őt, mert övé minden hatalom, minden dicsőség menjen és földön. És volt még az a másik ige, amit közvetlenül az ige hirdetés előtt olvastam fel, az pedig arra tanít bennünket, hogy a kéréseinket mindenkor hálaadással tárjuk Isten elé, tehát szabad kérnünk, de ne felejtsük el megköszönni Istennek. Így tehát az imádság tartalmába beletartozik a kérés vagy könyörgés, beletartozik a hálaadás és az Isten magasztalása is, valamint még a bűnvallást is ide lehet sorolni, amiről majd a kérések kapcsán szeretnék szólni egy néhány szót. Tehát a kérés, a hálaadás és a magasztalás. És mindegyikre találunk a Bibliában felszólítást, kérjetek és adatik nektek, mindenért hálát adjatok, dicsérjétek az Urat, magasztaljátok szent nevét. Vegyük sorba ezt a hármat. A kérő vagy könyörgő imádságot mindannyian ismerjük, gyakoroljuk. Maga Jézus is erre bátorít, hogy kérjetek és adatik nektek, mert aki kér, az mind kap, aki keres, talál, az őrgetőnek megnyitatik. Két hete arról hallhattunk az Isten tiszteleten, hogy mit jelent hittel kérni. Ha hisszük, hogy a mi kérésünk egyezik Isten akaratával, akkor különösen is bátran kérhetjük, ahogy ezt János első levelében olvassuk. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Jó lenne mindig ilyen hittel imádkozni, hogy biztosak lehetünk abban, ismerjük az Isten akaratát, azzal egyező, amit kérünk, és akkor ő bizonyosan meg is fogja adni nekünk. De hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy ha nem is sikerül mindig ilyen hittel fordulni az Úrhoz, a hitetlen ember kiáltását is hallja az Úr, és azt a kérést is meg tudja hallgatni. Volt, aki olyan kétségbe esett helyzetbe került, hogy már az öngyilkosság gondolata volt ott a lelkében, és akkor egy ilyen kiáltás szakadt föl belőle, hogy Istenem, ha te valóban létezel, akkor most segíts ki engem ebből a helyzetből. És Isten meghallgatta ezt az imádságot. Ő még akkor nem volt egészen biztos benne, hogy Isten valóban létezik, vagy nem, de a szívéből feltörő kiáltás eljutott Istenhez. Merjünk kérni bátran és bizalommal, mert Jézus erre biztat bennünket. Azonban ő arra is tanít minket a mi atyánkban, hogy ne magunkon kezdjük a kéréseinket. Először nézzünk fölfelé. Nézzünk a mi mennyei atyánkra, aki a mennyekben van, és először a vele kapcsolatos kéréseinket fogalmazzuk meg. Így szokták mondani, hogy ezek a te kérések, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát itt most nem önmagunkkal, hanem Istennel kapcsolatos kéréseinket fogalmazzuk meg. Mert legyen először rendben az Istennel való kapcsolatunk, tartsuk szem előtt az ő szentségét, az ő nevét is csak tisztelettel vegyük az ajkunkra, és legyen fontos számunkra az Isten országának megvalósulása, hogy az ő királyi uralma szabályozza az életünket. Ne a mi kis saját birodalmunk, amit magunk köré építünk, ne az valósuljon meg. Ne az legyen, hogy mi akarjuk irányítani az összes embert, aki körülöttünk van, hanem jöjjön csak el az Isten uralma a családunkba, az otthonunkba, a munkánk végzésébe. Ne mi akarjunk Istennek diktálni, hanem ő irányítsa minden lépésünket. Legyen meg az Isten akarata, és ne csak úgy, hogy beletörődünk, hanem ez is legyen a szívünk mélyéről feltörő kérés, hogy legyen meg a te akaratod. Még akkor is, ha az Isten útjai nem azonosak a mi útjainkkal, ha az ő gondolatai nem azonosak a mi gondolatainkkal. És ha már így kellőképpen rá tudtunk hangolódni a Szent Isten jelenlétére, uralmára, akaratára, akkor előhozakodhatunk a bennünket foglalkoztató és minket komolyan érintő kérésekkel is. A mögöttünk álló evangelizációs héten a mi atyánk velünk kapcsolatos kérései kerültek sorra, ezek pedig a mi kérések, mert itt a mi mindennapi kenyerünket kérjük el, a mi vétkeinkre kérünk bocsánatot, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És bár nem került sorra az evangelizáción az, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, még ez is a mi kérések sorába tartozik. És hallhattuk, hogy a mindennapi kenyérben benne van minden testi és lelki szükségletünk, imádkozhatunk nem csak az ennivalóért, hanem a biztos kenyérkereső állásért, családért, egészségért, nyugodt és békés életért, Isten áldásáért, ami rajtunk megnyugszik. De nem csak arra van szükségünk, hogy jó körülmények között éljünk, és meglegyen a betevő falatunk, hanem szükségünk van bűnbocsánatra és kegyelemre, hiszen Isten felé adósok vagyunk, nagyon is szükségünk van a kegyelemre, különben elveszünk. És ha ezzel tisztában vagyunk, akkor a kéréseink között ott van a bűneink megvallása, és az esedezés a bűnbocsánatért, Isten könyörülő irgalmáért. Sokan nem látjuk a saját bűneinket, mi olyan jónak érezzük magunkat, pedig ha úgy látnánk magunkat, ahogy Isten lát bennünket, akkor bizony komolyan szégyelni valunk van ő előtte is, meg egymás előtt is. Ha csak azok a gondolataink, amelyek úgy megfogalmazódnak, ki lennének írva a homlokunkra, akkor igyekeznénk gyorsan eltakarni, nehogy el tudják olvasni, mert gondolatban is annyit vétkezünk mások ellen. Szóban is. Amikor valakit megbántunk egy olyan mondattal, amit legszívesebben visszaszívnánk, de már elkéstünk vele. Vagy cselekedetben, amikor tetre is váltottuk azt, ami kísértésként ért bennünket. Vagy amikor elmulasztunk valami jót megtenni. Ezek mind-mind Isten szemében olyan bűnök, amelyekre bocsánatot kell kérnünk, és ezeket a bűneinket rendeznünk kell egymással is. Bocsánatot kérni attól, akit megbántottunk, bocsánatot kérni Istentől, hogy őt is megbántottuk vétkeinkkel. És most, ha Isten eszünkbe juttatott ilyen bűnöket, akkor gondolatban, imádságban odabíhetjük az Úr elé, és így lehet a mi úrvacsoradásunk is olyan, hogy nem csupán megszokásból egy falat kenyeret és egy korty bort elfogyasztunk, hanem a bűneinket letesszük, az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszttövén. Legyek készen arra, hogy bocsánatot kérjek, és legyek arra is készen, hogy én is megbocsássak azoknak, akiket én bántottam meg, vagy akivel kapcsolatosan bármilyen neheztelés van a lelkemben. Ahogy a mi atyánkban imádkozzuk, hogy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ebben benne van az, hogyha én megbocsátok a másiknak, akkor én is várom Isten bocsánatát, ha pedig nem vagyok kész megbocsátani, akkor azt az ítéletet imádkozom magamra, hogy Isten is ugyanígy ne bocsásson meg nekem, ha pedig ez így lenne, akkor örökre el kellene vesznünk. Istenhez odafordulhatunk őszinte, alázatos bűnbánattal, és ezzel a fontos kéréssel, bocsáss meg vétkeinket. Kérhetünk Istentől, szabad kérnünk, bátran kérhetünk tőle, de ne úgy tekintsük Istent, mint egy kívánság teljesítő automatát, hogy mi bedobjuk a kérést, és aztán kijön az ima meghallgatás, mert Istennek nem az a dolga, hogy teljesítse minden kérésünket, Isten nem a mi szolgánk, hanem mi vagyunk az ő szolgái. Nem mi rendelkezünk Istennel, hanem ő rendelkezik velünk. Ő bármit megtehet, akár sokkal bőségesebben is, mint ahogy kérjük vagy elgondoljuk, de Isten az ő bölcs belátása szerint dönt arról, hogy teljesíti-e a kérésünket, vagy nem. Ahogy egy szülő nem adja oda a gyermekek kezébe a veszélyes és ártalmas dolgokat, ami éles, vagy forró, vagy amivel megsebezheti magát, úgy Isten, a mi atyánk sem adja azt nekünk, ami ártásunkra van, hanem megtartja magának azt a jogot, hogy azt adja csak nekünk, ami javunkra válik. És ezért szoktuk hozzátenni ezt a kérést is, hogy legyen meg a te akaratod. Azután ott van a hálaadás, ami szintén része kell legyen az imádságainknak, és ez az, ami nem jön magától, hanem meg kell tanulnunk hálát adni, köszönetet mondani. Már a kisgyermekeknek is így tanítják a felnőttek, hogy mit kell ilyenkor mondani? Hogy köszönöm szépen. Az igében bennünket is felszólít Isten a hálaadásra, nem is egy alkalommal. Pál azt írja az első tesszalonikai levelében, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Miért olyan fontos a hálaadás? Mert ez is erősíti a hitünket, az Istenhez tartozásunkat, a vele való kapcsolatunkat. Ha valamit megköszönünk, akkor mintegy elköteleződünk az ajándékozó felé. jobb és erősebb a kapcsolat a házastársak között is, ha az egyikük figyelmességét nyugtázza a másik, ha kifejezi a háláját, ugyanakkor pedig meghidegül a szeretet, ha természetesnek vesszük és elvárjuk, hogy a másik kiszolgáljon, vagy a rendelkedésünkre álljon. És ugyanígy a szülő-gyermek kapcsolatban is így van, hogy a javára válik, ha nem marad el a köszönetmondás. Ha a gyermek megköszöni a szüleinek, amit tőlük kapott, vagy fordítva. És még inkább igaz ez az Istennel való kapcsolatunkra, ha nem felejtünk el hálát adni. És az a jó, ha mindjárt a kéréseinket is hálaadással tárjuk Isten elé, ahogy erre az igében felszólít bennünket. Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Vagyis már akár előre is hálát adhatunk azért, hogy Isten a kérésünket meghallgatja, hiszen ő már hallotta, mielőtt azt szavakba öntöttük volna. Így írja a Zsoltáros, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan érted, Uram, vagy pontosan tudod azt, Uram. Ha rá tudjuk bízni Istenre, hogy ő tudja, mi válik javamra, és az ő bölcsessége szerint teljesíti vagy visszautasítja a kérésünket, ha ezt mind tudjuk a szívünkben, akkor már előre hálát adhatunk neki. Előre abban a szilárd hitben, hogy Isten mindenről tud, és a legjobbat fogja lépni. És talán emlékszünk, hogy Jézus hogyan támasztotta fel Lázárt a halálból, kérte, hogy hengerítsék el a követ a sír szájáról, majd az égre tekintett, és így imádkozott: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, így múlt időben. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És csak miután Jézus előre hálát adott, azután kiáltott a sírba, hogy Lázár, jöjj ki, és ő kijött. Jézus ennyire biztos volt benne, hogy imádsága eljut az atyához, és ezért már előre is hálát tudott adni. Mi sokszor utólag is elfelejtjük a hálaadást. Úgy vagyunk, mint a 10 leprásból 9, akik meggyógyultak ugyan, de mégsem mentek vissza Jézushoz, hogy megköszönjék neki. És gondoljuk csak végig, hogy akár az elmúlt héten, vagy az elmúlt napban mi mindent kaptunk Istentől, adtunk-e hálát neki ezért? Fel tudnánk-e sorolni ezeket, vagy úgy elfelejtjük? A Zsoltáros a saját lelkét biztatja, hogy el ne feledkezzél Istennek semmi jó téteményéről. Ne feledd el, mennyi jót tett veled. És mi sokszor elfelejtjük, és nem köszönjük meg. Örülünk akkor, amikor Isten meghallgatja az imádságunkat, jó néven vesszük, hogyha anélkül, hogy külön kérnénk, Isten visszatartja tőlünk a bajt, a katasztrófát, megóv a betegségektől, és szinte magától értetődőnek, természetesnek vesszük, hogy mi használni tudjuk a szemünket, a fülünket, a kezünket, a lábunkat, pedig ezeket is meg kellene köszönnünk Istennek. Ahogy a házastársunknak vagy családtagunknak is jól esik, hogy megköszönjük a kedvességüket, Isten felé is megtehetjük, hogy szívből hálát adunk az ő jóságáért, szeretetéért, kegyelméért. És még a szenvedéseket, a próbákat is megköszönhetjük, mert ő ezekből is mindig valami jót hoz ki. Erősíti a hitünket, együttérzővé tesz mások baja iránt, és akkor mi is jobban tudjuk vigasztalni azokat, akik hasonló nehézségben vannak. Tanuljuk hát meg, hogy hálaadással kérjünk Istentől. A kéréseinket mindig hálaadással tárjuk Isten elé. És van még az imádságnak egy harmadik fontos eleme, a magasztalás vagy dicsőítés. Úgy is mondhatjuk, hogy imádat. Ez abban különbözik a hálaadástól, hogy nem megköszönünk valamit, amit Isten nekünk adott, hanem őt magát dicsőítjük és magasztaljuk önmagáért, mert méltó rá, hogy imádjuk őt. A zsoltárokban sokszor olvasunk ilyet, hogy dicsérjétek az Urat, magasztaljátok szent nevét, áldjátok őt. Mert talán Istennek van szüksége arra, hogy őt az emberek dicsőítsék? Nem, nem neki van erre szüksége, hanem nekünk. Hogy Istent olyan nagynak lássuk, olyan hatalmasnak, akihez mindig úgy fordulhatunk a kéréseinkkel, hogy a legjobb helyre megyünk. Az imádságnak ezt a formáját, az Isten magasztalását, imádatát leginkább azok gyakorolják, akik hitük szemével már látják az Isten hatalmát, szentségét, nagyságát. És bár az egyénileg megfogalmazott imádságokban ezt ritkán halljuk, hogy valaki szívéből erőtől az Isten magasztalása, oda át az örökké valóságban ezzel lesz tele mindenkinek a szíve, ez fog zengeni Isten trónusa körül, és soha nem ér véget az Isten magasztalása, dicsérete. Amikor évekkel ezelőtt elindítottuk az imaóráinkat, akkor az erre szánt egyórás időt felosztottuk három részre, és az első 20 percben csak magasztaltuk Istent, a következő 20 percben hálát adtunk, és csak a harmadik 20 percre hagytuk a kéréseinket. Először furcsa volt, mert mindig a kéréseinket akartuk előhozni, és megszoktuk, hogy csupa kéréssel forduljunk imádságban Istenhez, de ez a forma, ez a sorrend megtanított minket valamire. Ahogy Jézus a mi atyánkban előre tette az Isten szentségét, az ő országát és akaratát, és csak ezután jöttek az emberi kérések, mi is azt tapasztaltuk, hogy jó ez a sorrend. Istenre föltekintve már nem úgy járultunk eléje, mint a követelődző kisgyerekek, akiknek ez kell, az kell, amaz kell, hanem annyira rá tudtunk hagyatkozni Istenre, annyira az ő közelségében éreztük magunkat, hogy szinte már kérnünk sem kellett, annyira tele volt hálával a szívünk Isten felé. És nem véletlenül hangsúlyozza igénk is azt, hogy kéréseinket mindenkor hálaadással tárjuk Isten elé. Mert ha helyet adunk a hálának, akkor megszűnik az aggódásunk, elmúlik a nyugtalanságunk, mert valami kiszorítja a lelkünk mélyéről azt az aggódó, nyomasztó érzést. És mi az, ami az aggódás helyébe lép? Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, ami minden elképzelést felülmúl. Meg fogja tölteni szívünket és egész gondolatvilágunkat. Legyen hát ez az ige mindig előttünk, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És összefoglalom, Jézus minta imádságából, a mi atyánkból megtudhatjuk, hogy az imádság elején és végén is felfelé tekintsünk a mi mennyei atyánkra. Először azért, hogy áthangolódjunk az ő szentséges jelenlétére, akaratára, és akkor tudjuk így a kéréseinket is elmondani előtte a boldog hálaadás bizalmával. Felsorolhatjuk a az Istennel kapcsolatos kéréseinket, majd pedig a saját magunk kéréseit. Itt megvallhatjuk bűneinket, kérhetjük azokra Isten bocsánatát, különösen ezen a mai úrvacsorás istentiszteleten így kell tennünk. Ha pedig a kéréseken és a hálaadáson túl szívből tudjuk Istent áldani és magasztalni, azzal már készülünk a mennyországra, ahol mindörökké az Urat dicsőíthetjük. Járja hát át egészen az ima életünket a kérés, a hálaadás és a magasztalás, ahogyan Jézus Krisztus erre megtanít bennünket. Áldassék az ő szent neve mindörökké. Amen. A 334. dicséret első versét énekelve válaszoljunk az igére. A 334. dicséret első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, aki szent vagy, aki dicsőségben lakozol, és aki oda figyelsz a mi erőtlenségeinkre és szükségeinkre. Áldunk téged, mert méltó vagy, hogy dicsérjünk, áldjunk és magasztaljunk. Olyan sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi minden jót kaptunk tőled. Tőled kaptuk az egészséget, az erőt, kirendelted mindig a mindennapi kenyerünket, szükségeinket. Most is el tudtunk jönni erre az Isten tiszteletre, pedig hányan vannak, akik nem tudták ezt megtenni, akik betegségben, nyomorúságban, bajban, szenvedések között sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. Urunk, miközben hálaadással hozzuk eléd kéréseinket, eszünkbe juttatod, hogy ne csak önmagunkért könyörögjünk, hanem egymásért is. Imádkozunk azokért a betegekért, akik számunkra fontosak, de a te számodra még inkább. Hadd lássák meg abban, amin keresztül kell menniük, hogy a te szereteted, hűséged nem fogyott el. A te irgalmad ott van a betegágyon is velük, és kérjük a te erődet, gyógyító hatalmadat, hogyha még van olyan feladat, amivel megbízod őket, erősítsd és gyógyítsd a testüket is, lelküket is. Akinek pedig rövidre van szabva a földi életének ideje, készíts fel arra, hogy úgy állhasson a te színed elé, hogy el legyen rendezve az egész élete, és boldog szívvel készülhessen arra, hogy mindörökké veled lesz és nálad lesz. A te bűnbocsátó irgalmadat és kegyelemedet kérjük, hogy úgy vehessünk majd részt az istentisztelet végén az úrvacsorában is, hogy az ne egy megszokás legyen csupán, hanem valóban lelki közösség veled. És hadd imádkozzunk még most, Urunk, a gyászolókért. Az elmúlt héten két temetés is volt, és akik ott szomorkodva és sírva voltak jelen, mert elveszítették szerettüket, hozzátartozójukat. Légy az ő vigasztalójuk, erősítőjük, bátorítójuk, és erősítsd szívüket a feltámadás és örök élet reménységével. Urunk, te nem csak megsebezel, de be is kötözöl bennünket. Így adj gyógyírt a szív sebére, a lélek fájdalmára. És add, hogy most ebben a ima csendben a mi szívünk kész legyen arra, hogy meg tudjuk fogalmazni azt az imádságot, amelyre felkészítesz bennünket, hogy el tudjuk mondani magasztalásunkat, hálaadásunkat, kéréseinket. Köszönjük a veled való beszélgetés lehetőségét. Fogadd kedvesen, amit most ebben a csendes percben elmondunk előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként az istentisztelet előtt imaközösségben vagyunk együtt, 9 óra 20 perctől egészen 3:40-ig ma is így imádkoztunk együtt, és szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik ebbe szívesen bekapcsolódnak. Ma délután a gyülekezetben szolgálók adventváró alkalma délutánja lesz, amelyikre Kiki meghívást kapott. Kedden délelőtt 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, csütörtökön délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, utána 7 órakor kóruspróba és 8:30-tól ima közösség. Péntek este 6 órakor folytatjuk a keresztkérdések sorozatunkat. Péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, és szombaton délután lesz az ifisek és a felsős diákok részére adventi kézműves foglalkozás, erről őket is értesítjük. Jövő vasárnap, advent első vasárnapján családi istentisztelet lesz, délután 5 órakor pedig zenés áhítat itt a templomban. Ezen közreműködik a Péceli gyülekezet Rádai Pál kórusa, valamint a Pátyi gyülekezet énekkara és még néhány közreműködő. A zenés áhítat után a két kórust szeretett vendégségen látja vendégül a gyülekezet, aki ehhez hozzá tud járulni egy tányér édes süteménnyel, az kérem, hogy Kovács Zoltánné harangozónál jelezze, és előre is köszönjük az ebben való segítséget. 2 hét múlva, advent második vasárnapján, december 8-án szeretnénk megköszönteni azokat a házaspárokat, akik idén ünnepelték, vagy ünneplik a 25, 50 vagy 60 éves házassági évfordulójukat. Így kérjük majd Isten áldását ezeknek a pároknak az életére. A keresztényi részvétel hirdetem, hogy eltemettük az elmúlt héten a Vigasztalás evangéliumának hirdetésével Föglein Gizella 70 éves testvérünket, valamint Krejsz Józsefné Vanyek Eszter 79 évet élt asszonytestvérünket. Urunk, vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Még itt mondom el a hirdetések között, hogy többen jelezték a testvérek közül, hogy a gyülekezeti leveleink nem mindig érnek úgy célba, ahogy kellene. Volt, hogy a promóciók vagy a spam, azaz a levél szemét között találták meg ezeket a leveleket. Sajnos innen nem tudjuk úgy beállítani, hogy ne rossz helyre kerüljenek a levelek, hanem arra biztatjuk a testvéreket, hogy ezeken a helyeken is nézzék meg az e-mailjeiket, és lehet, hogy rátalálnak egyik-másik levelünkre. Mi igyekszünk a tőlünk telhető módon eljuttatni az információkat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Istentiszteletünk e részének zárásaképpen a 767. énekünket énekeljük. A 767. dicséret így kezdődik: semmi felől ne aggódjál, él az Isten és szeret. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.